Április 1-én gyakran ugratták egymást a felnőttek, de a gyerekeket is megtréfálták. Volt rá idejük, hisz ha tehették, ilyenkor nem mentek ki a földekre. A hiedelem azt tartotta, ezen a napon ne vess. Valószínűleg kevesen tudták ezt a bolondok napjáról, ahogyan számtalan meglepetés éri még az olvasót, amíg megismerkedik a Kerek Élet Fája című öröknaptárral, amely révén közelebb kerülhetünk az ünnepeinkhez és az azokhoz tartozó hiedelmekhez, legendákhoz, szokásokhoz. A mesekalendáriumban Sárkányölő Szent Györgyről, Miklós püspökről, a szüreten mulató Szent Péterről, az igazságos Mátyásról, bölcs pásztorokról és fifikás királylányokról is olvashatunk. Bajzát Máriának köszönhető ez a kötet, amely óvodákban, általános iskolákban épp olyan sokat adhat a gyerekeknek, mint elalvás előtti mesélésnél otthon.
Pedagógus vagyok, és óvodásokkal és kisiskolásokkal is nagyon sokat dolgozom együtt. Vannak gyerekcsoportjaim, pedagógusokat képzek, és amikor mesélek a gyerekeknek, nagyon gyakran hívnak különböző ünnepek kapcsán mesélni. És ilyenkor én mindig megkérdezem, hogy tudjátok-e, hogy miért pont ma vagyok itt? És egy nagyon izgalmas válasz volt a Magyar Népmese napján, hogy azért, mert most van Szent Mihály világnapja, ami természetesen nem létezik, a világnapként abszolút nem, és hát nem ahhoz a naphoz kapcsolódott, bár közeledett hozzá, és azt igazolta, amit én már hosszú-hosszú évek óta tapasztalok, hogy miközben az óvodában elképesztően sok az ünnep, az iskolában is nagyon sok az úgynevezett ünnep, a gyerekek fejében ezzel kapcsolatban egyáltalán nincs rend, nincs megtöltve tartalommal. És mint mindennel, ezzel kapcsolatban is úgy gondolkodom, hogy egy gyerekhez a tartalmat, a lényeget, az üzenetet történeteken keresztül lehet a legkönnyebben vinni, és ezek a történetek lehetőséget adnak arra, hogy ne csak üres frázis legyen egy-egy ünnepnek a neve, hanem valamilyen módon valamihez kötni tudja, és a korának megfelelően erre legalkalmasabb a mese.
Elkezdtem összeszámolgatni, hogy hányféle rétege van ennek a kötetnek. Van a népszokások része, van a bizonyos ünnepek szentekhez kapcsolódó része, van a természet változásával kapcsolatos, és aztán a mesék. Nem tudom, hogy kihagytam-e valamit, de az biztos, hogy hihetetlen komplex képet ad ez így a gyerekeknek, és érdekesen, és röviden.
Amikor óvodásokkal vagy iskolásokkal vagyok együtt, és nekik mesélek, akkor nagyon érdeklik őket a hiedelmek, és nagyon izgalmas számukra ez a fajta időutazás, amit egy történet enged. Viszont amit mondasz, hogy rövidre muszáj, hogy szabjam, ennek az az oka, hogy nagyon ritkán tudnak az alfa generációs gyerekek hosszan egy csak hallott történetre osztatlan fókuszált figyelemmel figyelni. Viszont arra mindegyik történet nagyon jó, hogy felkeltse az érdeklődésüket, és akkor az, amelyik megragadja, az a kapcsolatban lehet mélyíteni még az olvasnivalót, de mégis ez a sokféleség és a sok rövid történet ad egy képet arról, hogy milyen is volt az a világ régen, amikor még tényleg locsolkodtak, amikor még tényleg festettek piros tojást, amikor még tényleg várták a fecskét, és akkor ezt hosszan folytathatnám. Az egésznek az a célja, hogy valahogyan ezek a történetek, amelyeknek a megtapasztalására, ezeknek a hagyományoknak a megtapasztalására valami kevés módja van már egy 21. századi gyereknek, hiszen ha csak a március nézzük meg, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon kevés olyan gyerek van, aki részt vett mondjuk Gergely járáson, vagy ugyancsak a tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódik, hogy miért hallgatnak el a harangok nagy csütörtökön.
És a történetek, amelyek szentekről szólnak, ezeket egyrészt honnan gyűjtötted össze, másrészt pedig azon gondolkodtam, hogy aki nem jár hittanra, hanem etika órára jár, amivel semmi probléma nincs. De hogy ez a kultúra alapja, azért mégiscsak ismerjék ezeket a bibliai történeteket, vagy a szentekről szóló történeteket, szerintem ez nagyon fontos.
Igyekeztem ezeket az arányokat úgy megválasztani, hogy tényleg mindenki számára érdekes legyen, és akár szülőként, akár pedagógusként azt támasztom alá, amit te mondasz, hogy az európai kultúra alapja, a kereszténység, azokat válogattam ide, akikről egyszerűen illik tudni. Egy bizonyos műveltségi szint fölött és egy bizonyos kor fölött ezeknek a történeteit illik ismerni. A legendamesék, akár az állatokról, madarakról szóló legendamesék, akár a szentekről szóló legendamesék, méltatlanul elhanyagolt mesetípus. Én egyrészt a mesekatalógusból, másrészt kéziratokból, harmadrészt megjelent mesegyűjteményekből válogattam a legendameséket. Ezek egyébként is megjelennek a Népmesek Instán sorozatban, mindig van egy fejezet, ami a miértekről és hogyanokról szól. Tehát, hogy amellett, hogy nagyon érdekesek, figyelemfelkeltőek, információkat hordoznak, meggyőződésem, hogy mindegyik erősíti azt a nélkülözhetetlen tulajdonságot, ami a kérdezés bátorsága és a gondolkodás képessége. És erre óriási szüksége van ennek a generációnak, hogy nagyon sok olyan történetet kapjon, ami után folytatható a mesélés, a beszélgetés, és úgy folytatódik, de miért, de miért, de miért, de miért, és ezekkel a történetekkel ezt a korszakot is szeretném kihúzni, hogyha lehet, hogy ne csak 3 évesen legyen kíváncsi a világra, hanem ameddig él.
Ahhoz, hogy a hallgatók is áttekinthessenek mondjuk velünk egy fejezetet, most kintottam itt az őszi hónapoknál, tehát szeptembernél azt látjuk a fejezet címben, hogy Szent Mihály hava, őszelő, földanya hava. Októbernél Mindszent hava, őszhó és magvető hava, a novembernél pedig Szent András hava, őszutó, enyészet hava. Ez a gyönyörűség, az enyészet hava, vagy a földanya hava, ez hova vezet minket?
Igyekeztem egyrészt a latin megnevezést, tehát szeptember, október, november, ezt mindenki ismeri, és én igyekeztem azt is megmutatni, ahogyan akár a magyar hagyományban, akár Erdélyben nevezik ezeket a hónapokat, és ezek mindig beszélő nevek. Például a novembernél számomra nagyon fontos téma a halál, az elmúlás, és az, hogy ezt mindenféle módon elmeséljük a gyereknek, hogy ne legyen tabu. És amikor én erről beszélek, akkor hosszú ideje mindig az enyészet hava jut eszembe, mert sokkal jobban kifejezi a novembernek a sajátosságait. És úgy érzem, hogy ezeknek a hónapneveknek a használata is segít a gyereknek megérteni azt a fajta rendet és azt a fajta körforgást, ami valamikor még jelen volt a természetben.
Miért került bele Mátyás Királyos mese a könyvbe? Én nagyon szeretem őket.
Körülbelül ilyen 3-4 történet kapcsolódik Mátyás királyhoz. Az egészen biztos, hogy Mátyás alakjával kapcsolatban nagyon sok mese, legenda, monda jelenik meg. A lányok és a fiúk egyformán szeretik hallgatni. Mátyás alakja egy mindenki számára vonzó királykép, én azt gondolom. Nagyon közelinek érzi magát mindenki, hogy de jó lenne vele találkozni. És emiatt szívesen hallgatják a történeteik. Ráadásul azt mondta róla egyszer egy kisfiú, hogy ez egy nagyon vagány és bátor király volt. A Mátyás meséknek van egy olyan üzenet, hogy soha nem tudod, hogy ki kopogtat be hozzád. Becsüld meg magad, hozd ki magadból a lehető legjobbat, és van még egy nagyon fontos üzenete, hogy társadalmi, vagyonbéli, intelligenciabéli különbségek ellenére te lehetsz bárki, ha emberként viselkedsz, hogyha megbecsülöd magad, és ezt igazolja mindig vissza Mátyás, hogy lehetsz te szegény legény, ha igazat mondasz, akkor elveheted a burkus király lányát, lehetsz te egy nagyon egyszerű pásztorember, ha képviseled az általad fontosnak tartott értékeket bárkivel kapcsolatban, akkor majd elnyered a jutalmat, tehát ezek ott vannak ezekben a történetekben.
Kerek életfája, jeles napok mese kalendáriuma, Bajzát Mária válogatása ez a kötet, vele beszélgettünk most. A rendkívül igényes, felnőttek és gyerekek számára egyaránt érdekes kötet a Lampion könyvek kiadó gondozásában jelent meg.